A 2022. szeptember 1-i adás ismétlése.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Hit és Tudás műsorát hallják. A mai vendégünk Zrinszky János biológus, a Pázmány Péter Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézetének vezetője, állandó vendégünk Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosa, én Árai Szabó Gábor vagyok.
Ma van a teremtett világ gondozásának imanapja, ez adja beszélgetésünk aktualitását.
Pontosan 60 éve, 1962-ben jelent meg egy könyv, Néma tavasz volt a címe, amely arról szólt, hogy egy amerikai újságíró nő, Rachel Carson fölfigyelte arra, hogy a kertjében elhallgattak a madarak. Megszűnt a madárcsicsergés, és utána járt a dolognak, kiderült, hogy a rovarok is tűntek el, ezért mentek el a madarak is, és a rovarok azért tűntek el, mert a DDT nevű rovarirtószer kipusztította őket. Ekkor egy nagy harcot kezdett, és végül is tulajdonképpen győzött is a vegyipari nagyvállalat ellen. Kiderült, hogy ők károsítják ilyen módon a környezetet, csak hogy az is kiderült egy kicsit később, de még talán akkor is, hogy a DDT az óceáni, a csendes óceáni vidékeken emberek millióinak az életét mentette meg, mert a malária ellen igen hatásos módon védekezik, kiírtja a malária szúnyogokat. Tehát már akkor kiderült ebben az időpontban, amit tulajdonképpen a modern környezetvédelem születésének tekintünk, hogy nagyon összetett az egész probléma, és ezzel nagyon alaposan kell foglalkozni, nem olyan egyszerű a megoldás, ha egyáltalán látunk megoldást. A későbbiekben már tudósok foglalkoztak a dologgal, és megírták, megalakult a Római Klub, megszületett az első jelentésük. Zrinszky János többet tud erről mondani.
Igen, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat, dicsértessék a Jézus. Valóban 1972-ben, tehát 50 éve van annak, hogy a Római Klub kiadta az első jelentését a híres Növekedés határai címmel, népszerűsítő formában is megírt kutatási jelentést. Ennek az volt a háttere, ahogy Gábor, te is mondtad, szabad tegeződnünk talán a hosszú ismeretségünk okán, hogy a figyelmeztetések megjelentek, ugye már egy évtizeddel korábban az ember-környezet összeütközéséről egyfelől, és másfelől pedig a második világháború után ismét így láthatóvá vált az a robbanásszerű növekedési trend, ami egyébként már 100 éve jellemző volt a népesedésre, ugye 2 milliárd ember volt 30-as években már, és ez 3 milliárdot aztán hamarosan megütötte a háború után, és másrészt pedig ugyanilyen, illetve egy kicsit meredekebb emelkedést mutatott az ipari termékkibocsátás. És a Római Klub, amely egy Aurelio Pecce nevű olasz üzletembernek, iparmágnásnak a kezdeményezésére művészekből, tudósokból, iparmágnásokból tevődött össze, egy baráti körből ott voltak éppen, azt a kérdést vetette föl, hogy ez a népességnövekedés és ez az ipari termékkibocsátás növekedés beleütközik-e a föld nyersanyagai által és a föld rendszerei által, hát mégiscsak adott határokba, hiszen azt, hogy a föld bolygó az egy gömb, és ennek véges térfogata és felülete van, ezt azért mindannyian tudjuk. Tehát tulajdonképpen az foglalkoztatta őket, hogy a következő évszázadban ez a növekedés, ez folytatódhat-e? Vagy pedig itt valami le fogja szabályozni. És azon törték a fejüket, hogy ez tudományos módszerekkel, az akkori, ugye gondoljunk azért vissza, 50 évvel ezelőtt beszélünk, éppen hogy vannak komputerek, épp hogy létezik néhány a világban, hogy az akkori módszerekkel ez egyáltalán megválaszolható ez a kérdés. És hogy ne húzzam nagyon hosszúra, a Massachusetts Institute of Technology-ban volt akkor már egy rendszerelemző, modellező munkacsoport, a J. Forrester professzor vezetésével, akik azt mondták, hogy ők körülbelül 2 év alatt úgy gondolják, hogy jelenleg rendelkezésre álló adatokkal tudnak erről valamit mondani. fognak tudni erről, nem prejudikálták, hogy mit fognak mondani, de hogy fognak tudni erről valamit mondani. És a római klub megfinanszírozta a Volkswagen alapítvány segítségével a kutatást, egy fiatal, nagyon tehetséges munkacsoport összeállt, és ebből lett a jelentés, aminek már a címe tulajdonképpen elmondja az üzenetét, a növekedés határai. Tehát a növekedésnek, a gazdasági növekedésnek vannak határai a 21. században. Ugye igenis korlátba tud ütközni a népesedés, korlátba tud ütközni a gazdasági növekedés a 20. században, de ez nem egy olyan szükségszerű, végzetszerű lehetősége vagy sorsa az emberiségnek, mondta a 72-es jelentés, mondta a 972-es jelentés, hanem hát ez a politikai prioritásoktól függ. Tehát, hogy a gazdaságpolitika az erőforrás felhasználást hogyan irányítja. És lényegében, megint csak, hogy tömören mondjuk a végeredményt, a kutatócsoport azt bizonyította a maga modelljével, amelyik globális modell volt, tehát az egész emberiségére átlagolva vonatkozott, azt bizonyította, azt tárta elénk, hogy amennyiben a gazdasági növekedés az első egyes számú prioritása, tehát a gazdasági termékkibocsátás, a reálgazdaság növekedésének a fenntartása, a gazdaságpolitika globális és első számú prioritása, akkor a 20. század első felének a végén határokba fog ütközni ez a növekedés, és le fog törni. Különböző okoknál fogva, ezzel beszélhetünk, és azt is mondták rögtön, ezt mellé kell tenni, hogy de nem ez az egyetlen lehetőség, mert más politikai csomagok mentén stabilizálni lehet a rendszert a 21. században.
Márpedig a haladás fogalmát nagyon sokan a gazdasági növekedéssel, az újabb és újabb technológiai eredményekkel azonosítják, márpedig az új technológia újabb felhasználást, újabb környezetterhelést jelent, tehát már akkor lehetett látni, hogy ez nem fog menni. De aztán később ugyebár többen annak azt használták ki, hogy a jóslataik nem tökéletesen váltak be, mert nem pont akkor merültek ki a kőolajforrások, amikor jósolták, mondjuk például azért, mert bekapcsolták a borzasztó palaolaj és palagáz kitermelést, ami hát elképesztő pusztítást tesz a környezetben, és ezért úgy gondolták sokan kényelmesen, hogy hát azért ez fog így menni. Tehát...
Igen, bár itt azért helyre kell tenni egy pár érdekes és közkeletű tévedést, ugye nagyon nagy locsant ez a jelentés, tehát ugye a gazdaságpolitika szent tehenét vette célba, illetve cáfolta meg. És sok olyan támadást kapott, ami ugye, aminek az volt a gondolatmenete, hogy a szerzők szájába adtak olyan állításokat, amik nem szerepelnek a növekedés határai jelentésben, és utána ezeket az állításokat cáfolták. Ugye ez egy sajnos ismert vitatechnika más kontextusokban is. Tehát ők tulajdonképpen azt vetítették előre, hogy ez a bizonyos gátlástalan gazdasági növekedés hajhászás először a természeti erőforrásokat fogja romba dönteni, és a mezőgazdasági termelés lehetőségeinek a romlása, a globális élelmiszertermelés stagnálása és aztán letörése a környezetpusztítás következtében, ez fogja lerántani, igazából magával rántani az emberi népességet.
Hát ha egy szóval akarjuk megfogalmazni a problémát, akkor az a kapitalizmus. Tehát tulajdonképpen ezt támadta meg ez a mű.
Igen, bár a kapitalizmusnak nem kellene óvatatlanul szűklátókörűnek lenni. Ugye ez a munka azért volt nagyon érdekes, és tulajdonképpen azért nagyon időtálló, ugye a 20., 30., 40. évfordulóján a növekedés határainak azért tudományos munkák foglalkoztak azzal, hogy a világ a fő mutatók tekintetében ott megy azon a pályán, amit felrajzolt a munka arra az esetre, hogyha ez a növekedés hajhászás folytatódik, és hogy ez hogy lehet. És ez azért van, ennek két oka van. Az egyik, hogy ez egy annyiban érdekes modell, hogy ez anyag alapú, tehát anyagforgalom alapú, a pénz nem is szerepel benne. Azt nézi, hogy milyen anyagból milyen anyag lesz, milyen átmenetekkel, illetve, hogy a különböző fejlesztések a mezőgazdaságnak, az iparnak, a szolgáltatásnak, a fogyasztói javaknak a gazdagsága vagy bővítése, az milyen társadalmi hatásokat gerjeszt, tehát a népesedésre, a halálozásra milyen hatással van. És ezeknek az oksági kapcsolatoknak a pontos matematikai megragadása, a lényegesebbeknek a kiemelése, és az anyag, a kalória, a gram, a kilogramban való számolás az, amelyik a fizikának és a biológiának a biztonságához köti a modellt, és ezért volt olyan jó.
Igen. Ez ugye 1972-ben hallottuk. Most a kérdésem az lenne, hogy tényleg megcáfolták-e már bizonyos tételeit ezeknek a jóslatoknak, illetve hogy az a tudós csoport, aki ezen dolgozott, hogy az együtt maradt, vagy szétmentek, és folytatták ezt a munkát, vagy véget ért?
A tudós csoport együtt maradt, egyrészt folytatták a rendszerelemző munkájukat, másrészt egy óriási környezeti oktató program bontakozott ki, hogy valamiképpen ezeket az üzeneteket, összefüggéseket szélesebb körben át lehessen vinni. És a harmadik, hogy 98-ban és 2002-ben kétszer is újra számolták, újra dolgozták, átírták a szoftvert újabb, modernebb szoftverekre, újra futtatták a modellt, de a konklúziók azok ugyanazok maradtak. És én még egyszer elmondanám, hogy a növekedés határai, amit egyébként most ki fogunk adni a Teremtésvédelmi Intézet, adni ez a reklám helye a jubileumi évben, hogy olvasható legyen magyarul ismét, mert 2005-ben lefordították, de teljesen elfogyott, felelhetetlen. Tehát hamarosan megint olvasható lesz. Szóval érdemes elolvasni, mert egyrészt nagyon olvasmányos, és másrészt jól látszik, hogy mi az, amit mond, és mi az, amit nem mond. Tehát ő azt mondja, hogy ha mindent felülír az a gazdaságpolitika, hogy már pedig a reálgazdaságnak a termékkibocsátása növekedjék, ha mindent felülír, akkor ez egy nagy túllövést, az erőforrások túlhasználatát és az erőforrások összeomlását fogja okozni, és ez magával rántja a népességet. De azt is mondja, hogyha nem ezt csináljuk, hanem figyelünk arra, hogy az energiahatékonyság, az anyaghatékonyság, az folyamatosan fejlesszük, védjük a természetet, védjük a talajt, ezzel párhuzamosan odafigyelünk a mezőgazdaságnak a termelékenységére, akkor igenis lehetett volna, most már picit ezt kell, hogy mondjuk, hogy lehetett volna stabilizálni ezt a rendszert még 2010-es évektől is. Most már azért eléggé kutyaszorítóban vagyunk.
Mert hát az a baj, ez az anyagias szemléletnek a következménye, és bizony ez a keresztények között is eléggé uralkodik. Gyuri atya erről többet tudhat.
Hát folyamatosan a prédikációimban igyekszem valamilyen formában ezt terinteni, mert tényleg úgy érzem, hogy alszunk, vagy nem érezzük ennek az egésznek a jelentőségét, a súlyát, és akkor úgy kényelmesek vagyunk, és ugyanúgy a keresztényekre ugyanúgy hat a világ elvilágiasodásnak és elvallástalanásnak a hatása, tehát benne van a mi életünkben is mindez.
És hát ugye, ha én áldozatot hozok, akármilyen kicsit, annak nem látom az eredményét, mert infinitizimális a hatása annak, ha például mondjuk én leállok az autózásról.
Igen, itt nagy rendszerekről is szó van, meg kis rendszerekről is, és valóban azoknak a rendszereknek az épségéhez való hozzájárulásunk, a személyes hozzájárulásunk, amelyek valóban globális rendszerek. Tehát ilyen az atmoszféra, ilyen az ózonpajzs, ilyen a levegőnek az üvegház hatása, ugye, hogy mennyire melegít, mennyire tartja a hőt a légkör. Ugye ezek óriási globális rendszerek, és ehhez az én egyéni hozzájárulásom egyébként van, és a 8 milliárd embernek, ugye hamarosan a 8 milliárd embernek összességében nagyon komoly hozzájárulása van, de ehhez egy komoly lelkiismeretesség, komoly tudatosság kell, hogy én ezt megéljem és elfogadjam, okosság, ahogy tetszik, hit, bizonyos értelemben, ugye a tudomány által adott háttér. De azért valahol a saját házam táján, a saját kertemben, a saját utcámban, a saját országomban is tudok változást elérni, jó vagy rossz változást, és hát lehet ott kezdeni.
Márpedig a jelek egyre riasztóbbak, mert ugye később jöttek a gazdaságban, nevezzük így gazdaságpolitikai jelentések, a Stern jelentés és a Dasgupta jelentés, amelyek az elsősorban dollárban fejezte ki a veszteségeket, és azt állította, hogy 1%-os GDP arányos ráfordítással még visszafordíthatók, vagy lelassíthatók a folyamatok, de aztán később, ahogy az idő eltelt, már egyre nagyobb hányadát kéne az össznemzeti terméknek arra fordítani, hogy őrizzük azt, ami eddig is volt. Az már azért sok mindenkinek hát bevilágított, és sok mindenki látta, hogy itt gazdaságilag is nagy bajok lesznek, de talán még nem annyira, mint az ezt követő Dasgupta jelentés, ami egyértelműen azt mondja, hogy azt állítja, hogy 20 éven belül gazdasági összeomlás következik be.
Igen, ez egy nagyon érdekes fordulat. Ugye a tudósok, ugye a rendszerelemzők, az ökológusok modellezései és figyelmeztetései nyomán, ugye annak idején kialakult egy nemzetközi politikai konszenzus arról, hogy fenntartható üzemmódra kellene átállítani a világot, a gazdaságokat, a társadalmakat. Ennek a 1992-ben volt talán a csúcspontja, ugye a Riói feladatok a 21. század dokumentumban, és ezt a nemzetközi politikai konszenzust a kormányok szintjén, az országok szintjén nem hajtották végre. És a brit kormánynak volt két óriási kutatási megbízása közgazdászoknak, tehát itt bejön valóban a kékvérű közgazdaságtan, amelyek ezek az ökológiai rendszernek, vagy a természetes rendszernek a két, hát, hogy is mondjam, legrosszabb állapotban levő alrendszerével foglalkoztak, az első a klímával, a második pedig a biológiai sokféleséggel, a fajoknak a pusztulásával. Ez a Nicholas Stern, ugye ez egy kékvérű közgazdász, az angol központi banknak a vezető közgazdásza, és az irigység sem mondhatta rá azt, hogy ez egy űzikes imogató ökológus, akkor, amikor egy nagy kutatócsoporttal ugye a jelentését bemutatta. És ő lényegében azt mondta, az a legkeményebb kijelentése, hogy az egész éghajlatváltozás az voltaképpen egy market failure, tehát a legnagyobb, a piacnak a legnagyobb kudarca, amit a világ valaha látott. Ugye az, hogy a gazdaság jelenlegi működése előidézi a körülményeinek az ilyen mértékű romlását, ez a piac gazdaságnak magának, a jelenlegi berendezkedésének egy óriási kudarca, és valóban figyelmeztetett 2006-ban arra, hogy sokkal jobb üzlet globálisan évi 1%-át a GDP-nek most elkezdeni rákölteni, 2006-tól hangsúlyozom, az éghajlatváltozás problémájának a megoldására, mint hogy később 5-20% veszteséget elszenvedni évente rendszeresen és folyamatosan. És még azt is mondta, hogy ez egyébként jó üzlet is. Ő 2,5 milliárd dollár nyereségre becsülte az ebből a gazdasági és technológiai átállásból származó értéket, amit a világ többletben meg tud teremteni. És ő azt mondta közgazdászként, hogy a szén égetésnek, az üveggázoknak a kibocsátásának a visszafogása az egyetlen remény a jövő jólétére nézve.
Egyébként már akkor érdekes módon egy törés állt be az angol száz gondolkodásban is, mert emlékszem rá jól, hogy 2000-ben én részt vettem Tokióban egy konferencián, aminek az volt a címe, hogy átmenet a fenntarthatóságba. Tehát akkor még arra gondoltak komoly vezető gondolkodók, hogy át tudunk menni valamennyire simán, és a britek olyan jelentést készítettek ebben, hogy a közös jövőnk, ez volt a címe, amiben hát az átmenetet a takarékosságra, mértékletességre intették az olvasót. Ezzel szemben az amerikaiak azt mondták, hogy a közös utunk, és azt akarták bizonyítani, hogy az a jólét, ami Amerikában akkor uralkodott, az egész világra kiterjeszthető. Tehát ez egy óriási hiba volt, mert nem terjeszthető ki.
Hát igen, illetve mit értünk jólét alatt, ugye ez egy nagyon érdekes kérdés.
Gazdasági, anyagi
ugye,
jólét.
Megint csak ugye a britek is nagyon érdekesen ebben is, hát hogy mondjam, útmutatók voltak, ugye a brit kormánynak egy időben volt egy fenntarthatósági tanácsadó testülete, akik kiadták a Prosperity Without Growth, tehát a jólét növekedés nélkül jelentést, könyvet, amiben próbáltak rámutatni arra, hogy igazából az emberi jólét az nem abból fakad, hogy egyre több cuccot, tárgyat halmozunk fel magunk körül, vagy egyre gyorsabban cserélgetjük ezeket a tárgyakat, hanem egészen más tényezői vannak. És aztán az ember boldogságának, megelégedettségének eredendő, mérőfakadó okait megint csak szociálpszichológiai eszközökkel kutató nagy mentálhigiénés jelentések is erre mutattak rá, hogy igazából az ember belső boldogságát és jólétét befolyásoló tényezők közül az első 10-ben ott sincs semmilyen anyagi ellátottság.
Hát igen, pont a vasárnapi evangéliumban volt erről szó, hogy nagyobb csűröket építek, és
hiába valóság, és hiába valóság.
Mert Isten számon kéri lelkedet, tehát most hogy fogod megvalósítani a boldogságot, az anyagi jólét, tehát pont ez, hát már Jézus mondja, tehát ez nem újdonság, tehát nem volt közgazdász, de ezeket az elveket szépen megfogalmazza az evangéliumban.
Ezt jól ismerjük, és ráadásul a jólétnek is egy olyan aspektusa került most előtérbe, ami nem azt jelenti, hogy én többet ehessek, mert már nem tudok többet tenni, még azt se jelenti, hogy esetleg messzebb mehessek autóval, hanem azt, hogy a szomszédnak mi a van. És hogy nekem több legyen, nagyobb autóm, nagyobb házam, messzebb utazhassak, mint ő. Tehát itt egy más típusú versengés, egy versengés lesz úr rá az embereken.
Igen, és hát ahogy az atya is mondta, hogy milyen ősi, csak megint nem divat ilyen dolgokra gondolni, hogy parancsolatok, mert ugye hát ezek ugye nem
elavult.
A 21. század, hát ugye ilyen. Na de hát a fele barátod házát, mezejét, vagy bármiféle jószágát, magyarul ne kelljen neked minden áron ugyanolyan kütyű. Ne kelljen neked minden áron
ugyanolyan, vagy jobb.
Ugye ez akkor rámutat ezer évekkel ezelőtt, ugye a mennyei atya, rámutat erre a nagyon-nagyon gyökeres gondra, hogy vigyázz, ez valami, amit kerülni kell, amit ne csinálj.
Ez mutatja, hogy vannak bizonyos igazságok, amelyek örök életűek, tehát akármennyire is próbálja relativizálni a modern filozófia az igazságokat, néhányak 10 000 évek óta örökké léteznek, tehát ha ezeket megpróbáljuk fölrúgni, akkor oda kerülünk, mint ahogy most vagyunk.
Nagyon érdekes az egyébként, említetted itt a Dasgupta jelentést, és csak azért hozom most ide, hogy egy kicsit így mélyebbre néztünk, vagy a Szentírás tájéken is körülnéztünk, hogy ebben a jelentésben, amelyik a természetről szól, és a természet és társadalom, természet és gazdaság viszonyáról, és arról a nagyon törékeny helyzetről, amiben megint itt is belavíroztuk magunkat. Itt a jelentés, mint egy ki beszélve a szerepéből, vagy mint egy pillanatra kilépve a szerepéből, a közgazdasági szerepéből, leszögezi azt, hogy a természetnek is önértéke is van. Tehát nem csak az ember létezik, és minden az emberért, az egész teremtett világra, a körülöttünk levő összes többi teremtményre nem szabad úgy tekintenünk, hogy ha nincs hasznunkra, akkor fölösleges, hanem a világnak önértéke is van az embertől függetlenül.
És megint itt van az isteni parancs, amit eredetileg pontosan a keresztények ellen fordítottak, hogy sokasodjatok és hajtsátok uralmatok alá a földet. Az a szó, hogy hajts, vagy az a kifejezés, hogy hajtsátok uralmatok alá, nem azt jelenti, hogy tiporjátok le, hanem azt, hogy felelősen gondoskodjatok róla. És ezt a parancsot mi tulajdonképpen nem teljesítjük.
Mert nem figyelünk oda ugye a mi úrunkra, aki az utolsó vacsorán a tanítvái nagy megrökönyödésére ugye megmossa a lábukat, és aztán elmondja a leckét. Azt mondja, hogy ti engem úrnak hívtok, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én az úr így viselkedtem, akkor nektek is így kell viselkednetek egymással. Ugye Jézus eléggé a szájunkba rágja, drámai módon mondhatnánk, hogy végtelenül modern pedagógiával mutatja meg, hogy mit jelent úrnak lenni. Ezt mi szeretjük elfelejteni.
Hát igen, mert az kényelmetlen, és ezer millió probléma van. De most térjünk vissza a Dasgupta jelentéshez, ami azt állítja, hogyha jól megragadtam a lényeget, mint már említettem, hogy hát körülbelül 20 évünk van, és akkor fokozatosan összeomlik a gazdaság, mert már nincs mit kitermelni, tehát föléltük a földnek a kincseit, a megújuló és meg nem újuló nyersanyag forrásokat egyaránt. Nemrég láttam egy periódusos rendszert, amiben az elemek vannak föltüntetve, és a piros színnel jelölt elemekből bizony nagyon kevés van, és már ott veszélyes a helyzet. Ritka földfémek tartoznak ide, meg több minden más, de másokból is már egyre inkább fogy másfajta nyersanyag, és legutóbb azon döbbentem meg, hogy nincs elég homok.
Igen.
Tehát, mert annyit építünk, hogy mindent elhasználtunk. Úgyhogy most már tulajdonképpen elértünk a határokhoz.
Igen, az jutott eszembe, hogy nem tudom, járt a kedves hallgatók közül valaki ötvös műhelyben. Az egy nagyon érdekes, talán kicsit meghökkentő látvány, amikor látjuk, hogy azok, akik ezüsttel vagy arannyal dolgoznak, azok a kis asztaluk fölé hajolva egy ilyen óriási öblös bőrkötényel maguk előtt dolgoznak, és ez a nagy bőrkötény, ez az öblös valami, ez arra való ott az asztalnak a hajlatában, hogy a legkisebb nemesfém morzsalékocskákat, szemecskéket is felfogja, ami ott a reszelésnél vagy más műveleteknél esetleg leesik. Ugye? Hát azt mondjuk, hogy hát na jó, hát arany. De azért akkor is meghökkentő ez a mértékű gondosság és visszaforgatás. Ez az, amire te utalsz, hogy ez az, amit megint csak nagyon ostobán nem csináltunk eddig kellőképpen, de szinte alig, és ez az, amiről a körkörös gazdaság, a körkörös anyagforgalom késői vagy megkésett gondolata szólna, de hát jobb későn, mint soha. És ugye Dasgupta, aki szintén kékvérű közgazdász, megint el kell, hogy mondjuk, hogy megint egyszer valami olyasmihez nyúl egy közgazdász csapat, egy nagyon nagyra becsült, egy magasan kvalifikált közgazdász csapat, amit egyébként a másik oldalról a természettudósok, a geológusok, az ökológusok már nagyon régóta hangoztatnak és jelentenek ENSZ szervezeteken és más dolgokon keresztül, hogy tudnék a természetes rendszerek összeomlása most már egész katasztrofális méreteket öltött, de itt a közgazdászok mondják azt, hogy vegyük észre, hogy a gazdaság, az élet, a jólét az végső soron a természet épségétől függ. És azt mondja ez a közgazdász csapat, hogy egy totális gazdaságpolitikai rendszerhibának vagyunk bizonyos értelemben az előidézői és az áldozatai egyaránt. Ugye úgy van beállítva a gazdasági gondolkodásunk, modellezésünk és tervezésünk, hogy abból igazából tökéletesen kihagyjuk a természettől kapott anyagok és a természettől kapott szolgáltatások értékét. Ezt egész egyszerűen ebben nem számolunk.
És hát a közgazdász egy kicsikét filozófiai mezőkre is kalandozik, mert azt állítja, tulajdonképpen tömören akarná megfogalmazni, hogy az önzésre nem lehet a fenntarthatóságot alapozni. Tehát amikor az egyéni önzés arról szól, hogy a reklámokban olvassuk állandóan, vagy látjuk, hogy tágítsd minél jobban a határaidat, használd, mert megérdemled, menj, utazz távolabbra, és így tovább, fogyaszt többet magyarul, és ez iszonyatos erővel özönlik ránk, minden most már gyerekektől tiltják is a magyar tévében a reklámokat, akkor hogy képzeljük, hogy ez a rendszer le fog állni magától?
Igen, hát nem is magától fog leállni, hanem a Dasgupta elmegy odáig, hogy ugye Magyarországon ez egy ismerős szó, egy rendszerváltoztatást javasol. Tehát ő azt mondja, hogy igazából a kormányoknak vissza kell ragadni az irányítást a gazdaságtól, amit egyébként a pápák már régóta mondanak, hogy a gazdaság az kérem eszköz és nem cél, és hogy itt valami alapvetően
ez a gazdaság öl,
és ez a jelenlegi gazdaság pedig öl. Hát Dasgupta is ezt mondja, hogy ez a jelenlegi gazdaság, ez ebben a formában öl, amikor a kormányok tulajdonképpen jobban díjazzák azt, hogyha valaki kizsákmányolja, vagy rombolja a természetet, mint a természetnek a védelmét és a regenerálását.
Melyik azok az országok, ahol erre nagy hangsúlyt fektetnek manapság, tehát ahol akár a GDP 1%-át felhasználják erre? Van erre valami tudás?
Hát nagyon kevés van. Két ilyen kulcsszám van, ami mellett a fejlett országok elkötelezték magukat. Az egyik az éghajlatváltozás elleni küzdelemre fordítandó összeg, a másik pedig általában a szegényebb országoknak a felzárkóztatására fordított összeg. Az én tudomásom szerint Norvégia, Írország nem is minden esztendőben, de volt olyan év, amikor ezekkel az kormányzati erőfeszítéseikkel elérték ezeket a százalékokat, de én bizony fejből rajtuk kívül nem is tudok többet.
Én kettőt említenék még, az egyik Bután, ahol ugyebár az uralkodó kijelentette, hogy a boldogság nem a pénztől függ, és hát most amennyire az ember távolról hallja, meg a sajtó hírekből értesül, az egy kiegyensúlyozott és hát boldognak tekinthető társadalmat a szegénységben.
Bután azért nagyon érdekes, mert ők az egyetlen olyan ország, amelyik teljes mértékben átállította a nemzeti haladást vizsgáló és hát jelentő, meg nyilvánosságra hozó információrendszerét. Tehát más mutatókat használ, mint ez a egyébként a Dasgupta által, meg a Stern által is elmondott, teljesen használhatatlan GDP. A GDP ugye jó arra, amire jó, nem arra alakították ki a közgazdászok valaha, hogy haladást mérjenek vele, nem arra alakították ki, hogy jólétet mérjenek vele, nem arra alakították ki, hogy fejlődést mérjenek vele. Ez egy ilyen pofon egyszerű volumen mérőszám, ami a gazdasági tevékenység elemeinek, a jóságáról, arról, hogy ezek kívánatos dolgok-e, ugye, semmit nem mond. Tehát mennyibe kerül a pilisi erdőtűznek az eloltása, ami most volt néhány hete. Nagyon sok pénzbe, ez mind emeli a GDP-t, mert nem örülünk neki. Mi ismerjük ezeket a dolgokat. Mindenki régóta ismeri, mégsem hajlandóak leválni erről a rendszerről, és azokat a mutatókat behozni, még borzasztóan fontosak lennének, és ebből a legfontosabb az a vagyon. Tehát a természet javaiban, a természet szolgáltatásaiban megtestesülő nemzeti vagyon. Mindig csak a jövedelemről beszélünk, hogy mennyi a kiadásunk, mennyi a bevételünk, ez fontos, na de a népmesében is az öreg királynak kincsei vannak, nekünk is kincseink vannak. Az emberek ezek közé, a kincsek közé tartoznak, az épített vagyona a nemzetnek, de hát a természet legfőképpen, amiben be vagyunk ágyazva.
Na most a másik ország, amit említenék, Kanada, Ontario állam, amelynek az alkotmányát, az alaptörvényét nagy-nagy lelkesedéssel olvastam 20 évvel ezelőtt, amiben benne van, hogy Ontario állam polgárai kötelességüknek tekintik, hogy óvják a környezetet, és hát olyan dolgok voltak megfogalmazva, amik másút még messze nem. Csak hogy azóta kiderült, hogy a hulladékot exportálják, és eladják szépen szegény országoknak, ahol aztán iszonyatos szennyezés lesz belőlük. Tehát tulajdonképpen ez a képmutatás, ez jellemző meglehetős nagy mértékben a nyugati világra, és ez is az egyik oka lehet annak, hogy nem haladunk előre.
Igen, ez valóban így van, hogy így tologatjuk el magunktól a szennyezést a fejlett világban. Ugye próbáljuk, a kicsiben ez úgy néz ki, hogy az erdő szélére rakjuk, vagy a másik faluban letesszük, ugye, de ugyanaz a magatartás, amikor egy gazdag állam nagy léptékben adja át a szennyező anyagokat, a hulladékokat más államoknak, bármilyen jogcímmel, vagy elsüllyeszti a tengerbe, ugye, vagy pedig a levegőt terheli vele, amiben majd úgy is elosztik, és majd lesz vele valami.
Igen.
És ez mélyen érinti valóban a személyes felelősséget, az államférfiak személyes felelősségét is. Tehát azt kell látnunk, hogy kinek-kinek azon a helyen fogalmazódik meg a lelkiismereti felelőssége, amelyet betölt. Nem lehet ketté választani azt, hogy én most politikus vagyok, most gazdasági vezető vagyok, most meg családapa vagyok, és családapaként szelektálom a hulladékot, és eszembe nem jutna csikeket dobálni a kertemben szeneszéllyel, ugye, hogy egy bagatell példát idézzek, de amikor én vagyok az X vállalatnak a vezetője, akkor természetesen sajnos más szempontjaim vannak. Nincsenek más szempontjaim.
Na most ugye nem tartottuk be ezeket a szabályokat, alapvető parancsokat, tulajdonképpen az isteni parancsoktól eltértünk, aminek eredményeképpen én azt hiszem, hogy jelenthetem, hogy a jövő elkezdődött. Mert 2015-ben voltunk tanúi a migrációs válságnak, ami hát nem volt akármi, de úgy tűnt, hogy egyelőre még a környezethez nem túl sok köze van. Aztán jött egy környezeti válság, amit már többen jósoltak, a járvány, még most is velünk van, ugyebár, amit tetézett a háború most. Egekbe szöktek az árak, és én nem hiszem, hogy ez vissza fog állni a korábbi megszokott egyensúlyba.
Igen, a jövő valóban elkezdődött. Én is azt szoktam a hallgatókkal beszélgetni, hogy ez már nem az edzés, ez már a meccs, tehát ez valóban elkezdődött, és gondoljuk csak rá, hogy hány helyen látjuk ennek a jelenségeit. azt rögtön előre végig kell gondolnunk, hogy egy globális probléma, egy globális krízis, ezek a globális nehézségek, ezek nem egyenletesen terjednek el a Földnek a felszínén. Tehát nem olyan, mint amikor egy villanykörtét így fokozatosan csavarunk le, sok háztartásban van olyan villanykört, aminek fokozatosan lehet a fényét csökkenteni, és akkor a gömbön egyenletesen csökken a fényerő. De a Földön mondjuk az élelmiszertermelés, vagy más ilyen problémák, krízisek, azok nem ilyen egyenletesen jelennek meg, hanem nagy foltokban. Amikor 2003-ban ugye óriási hőhullám söpört végig például éppen Európán, és sok tízezer többlet halálozás történt, az ennek már egy jele volt. Ennek jele az élelmiszer szűkösség is, tehát hogy egyre több terület szorul segélyezésre, olyan területek, ahol valaha megtermelték a maguk élelmiszerét, hogy egyre több száraz terület van. Ugye az oázis szót ismerjük, és átvitt értelemben is használjuk, hogy ez egy micsoda csodálatos dolog. Az oázisok a Közel-Keleten jelentem pusztulnak ki, szűnnek meg. Az oázisoknak nagyon fontos szerepe volt az ottani népességnek az ellátásában. Ugye? És ez így terjed más és más vonatkozásokban, és valóban a migráció is ennek részben a következménye, hiszen amikor egyes területeken a megélhetés, a mindennapi megélhetés ellehetetlenül, azért, mert nincs víz, azért, mert olyan viharok vannak, azért, mert elönti az árvíz, azért, mert elönti a tenger, akkor onnan az emberek hát egy időn túl elmennek, ugye egy családapa hát fölkerekedik és elmenekül, hogyha azt látja, hogy a gyermekének a megélhetése veszélyeztetve van. És ez a menekült mozgás, ez a hullámzás az embertömegeknek azért már hosszabb ideje folyik, csak hozzánk ennek csak a habja ér el. Tehát azt látnunk kell, hogy az a súlyos probléma, igen, Afrikában és Ázsiában, és kelet-nyugati irányban nagyon sokan mozognak egyik területről a másikra, és ezeket a milliós mozgásokat mi nem is észleljük, mi azt észleljük, ami ebből fölcsapódik, hogy úgy mondjam, Európa felé, és már az is bőven rengeteg. És ezek a válságok ide vezethetők vissza, és akkor ugye most, hogy a Dasgupta jelentés és a biológiai sokféleség, ugye az ökológiai rendszerek épségéről beszéltünk, illetve hát sérüléséről és összeomlásáról, a COVID-járvány bizony nagy mértékben, és általában a járványoknak a megjelenése, az kötődik az ökológiai sokféleség eltűnéséhez. Mert az élő lények egymást kontrollálják, ha úgy tetszik, kordában tartják, és ez még a vírusok mozgására is vonatkozik. Tehát nem vesszük észre, hogy az épp természet, a sokszínű természeti környezet, az mi minden szolgáltatást nyújt nekünk azon kívül, hogy mondjuk leszedhetjük az almát a fáról.
Most ugye a hallgatóknak a helyébe képzelem egy kicsit magamat, és meghallgattuk ezt a nagyívű, világméretű helyzetet. Ha most konkretizálnak, hogy mit tegyen a hallgató, tehát mit tegyek én, vagy bárki, a kisember, mit tehet annak érdekében, hogy hát ezt a dolgot valahogy felszámolja legalább a közvetlen környezet.
Számol vetted ki a szót.
Oda térnék vissza talán ahhoz a mondathoz, hogy kinek különböző szerepei vannak az életben, és ezeket a szerepeinket részben tudatosan éljük meg, de sokszor nem. Ugye azt, hogy egy háziasszony a bevásárlásait hogyan intézi, hogy hogyan tud kevesebb hulladékkal működni egy háztartás, erről azért sokat hallunk, és aki tényleg egy kicsit utána akar nézni, az rengeteg jó gondolatot tud találni. Itt megjegyzem azt is egyébként, hogy egyházi körökben is egyre több olyan egyesület, plébánia van, ahol ezek a jó gyakorlatok terjednek. A Napinus Egyesülethez lehet fordulni, amikor a Mária Rádióban is sokszor szerepel. De ez még csak az egyénnek és a családnak a szintje. És aztán arra is kell gondolnunk, hogy igazából mi egy közösségnek a demokratikus tagjai vagyunk, a választópolgárai, ezek a közösségek helyben és országosan is ott vannak, sőt, még az Európai Unió, mint közösség is megvan. És talán érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy foglalkoztunk-e már azzal, hogy mondjuk abban a kerületben, ahol lakunk, vagy abban a városban, településen, ahol lakunk, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a zöld felületek, a megmaradt természeti környezet, egy patak, egy árokpart, egy mező, egy bokros terület, az rendben legyen, az növekedhessék, az ne legyen veszélyeztetve. Gondolkodunk-e azon, hogy mennyit kell lebetonozni a felületekből, és mennyit nem? Gondolkodunk-e azon, hogyha van egy úgynevezett fejlesztési javaslat, akkor ennek mi az ára, mondjuk megint a természet tekintetében? Gondolkodunk-e azon, hogy muszáj-e mindent beépíteni, vagy pedig lehet átépíteni olyan épületeket, amiket már nem tudunk használni arra, amire eredetileg épültek, de esetleg át lehet őket alakítani, ugye ezt hívjuk barnamezős beruházásnak. És mondhatjuk azt elsőre, hogy nem én vagyok a beruházó, nem én vagyok a mérnök, nem én vagyok az önkormányzat, de azt kell, hogy mondjam, hogy de az önkormányzat az igazából én vagyok. Van egy képviselőm az önkormányzatban, van egy képviselőm a parlament, és elmehetek hozzá, és egyszerűen csak elmondhatom, hogy engem ez a helyzet foglalkoztat, és az a kérésem, hogy figyeljenek erre. És megkérdezhetem, hogy van-e elképzelésük a kerületben, a községben arra, hogy hogy legyünk zöldebbek, hogy legyünk egészségesebbek, hogyan készüljünk fel arra, ami a klímaváltozásban már elkerülhetetlen. Nagyon nagy ereje van az emberek érdeklődésének. Én tehát az egyéni életünknek az anyagforgalmán túl ezt mondanám mindenkinek, gondoljuk meg, hogy egy kérdésre, egy levélre kinek van ideje, energiája, nagyon-nagyon sokat ér, sokkal többet, mint amire gondolnánk elsőre.
Ha gondolunk, akkor van jövőnk. Köszönöm meghívott vendégünknek, Zrinszky Jánosnak, valamint Bodor György Atyának a közreműködését. Köszönjük hallgatóink adományait, amelyek lehetővé tették ennek a műsornak a létrejöttét. Felhívom kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy műsorunkat online is követhetik, illetve rövid regisztráció után ingyenesen meghallgathatják a Mária Rádió archívumában. A rádió Facebook oldalán aktualitásokról, műsorainkról, érdekességekről tájékozódhatnak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket a jövő hónap első csütörtökén este 21 óra 5 perckor a Hit és Tudás műsor újabb adásában. Búcsúzik Önöktől a műsorvezető Nárai Szabó Gábor.
Hit és Tudás.